Isten igéjét olvasom Pál apostol Galatákhoz írott leveléből, a 3. fejezet 15. versétől kezdődően. Igaz, hogy a múlt héten nem a Galata sorozatunkat folytattuk, de most újra felvesszük majd a fonalat. Tehát így tanít Pál. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybe zárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Biztosan mindannyiunknak van olyan olvasmány élménye, hogy elkezdtünk egy könyvet, amit aztán félbe hagytunk, mert túl hosszú volt, vagy nehezen érthető volt, és valami könnyebben követhetőre vágytunk, ezért abba hagytuk. Aztán lehet, hogy később visszatértünk rá, és ilyenkor újra kellett olvasni jó néhány oldalt, míg újra felvettük a fonalat, hogy ki kicsoda a történetben, és hogy merre is haladunk. Ez a mostani szakasz Pál apostolnak a leveléből, a Galatákhoz írott levélből is ilyen élmény talán számunkra, mert egy nagyon összetett, nagyon komplex szöveg. Egy mondatot elolvas az ember, azt valamennyire megérti, és aztán a következő megint mindent romba dönt, vagy összekuszál. Pál nagyon tömören fogalmaz, és mindeközben hatalmas íveket jár be. És nem könnyű megtalálni, mit is akar mondani, mi mellett érvel, mit tanít. Főleg azért sem, mert itt már a mondandójának a közepén járunk, a levélnek a közepén, és ahogyan mondtam, a múlt héten nem erről volt szó, tehát vissza kell találnunk ehhez a gondolatmenethez, aminél Pál tart. És ebben az ad nekünk segítséget, hogyha végig gondoljuk, hogy kiknek ír, és miért ír az apostol. A Galata gyülekezeteknek ír, akik között tévtanítók munkálkodtak, és azért állíthatjuk ilyen határozottan, hogy tévtanítók voltak, mert attól, ami igaz, amit Isten megerősített, attól eltérőt tanítottak. Ez gyakorlatilag úgy foglalható össze, hogy a galaták, mielőtt hitre jutottak, keresztényé lettek, azelőtt ők pogányok voltak, és ezek a tévtanítók elvárták tőlük, hogy legyenek zsidóvá, tehát tartsák be a zsidó törvényeket, a körülmetélkedést, és még hasonlókat, hogy igazán Istenhez tartozónak vallhassák magukat. Megdicsérték őket a keresztségükért, de elégtelennek tartották. És erről már beszéltünk, hogy gyakorlatilag a hitüket kérdőjelezték meg, azt, hogy Istenhez tartoznak. Ezért Pál mindvégig arról tesz bizonyságot, hogy akik Krisztusban hisznek, azok már teljes mértékben Istennel közösségben vannak. Ebben a szakaszban is Kerek Perec kimondja ezt a 26. versben. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Ez az a biztos alap, amit újra és újra hangsúlyoz. És ha csak ezt a mondatot visszük magunkkal haza a mai Isten tiszteletből vagy ige szakaszból, akkor már a lényeget vittük magunkkal haza. Ami ezt az igazságot veszélyezteti, az nem Istentől van. De miért olyan fontos ezt ennyit hangsúlyozni? Pál ezt magyarázza meg a mai szakaszunkban. Rámutat először is arra, hogy mi volt Isten terve az ember megmentésére a kezdettől fogva. Elmondja a nagy történetet. Azért van szükség erre, mert a tévtanítók úgy látták, hogy ebben a történetben vannak dolgok, amik nem változnak Istennel kapcsolatban. És a mózesi törvények, azok nem változnak az ő szemükben. Pál szépen végigvezeti ezt a történetet, az üt történetet, annak történetét, hogy Isten hogyan menti meg az elveszett embert, és így fogjuk látni, hogy mi az, ami valóban megváltozott, és mi az, ami nem változott semmit. Erről a kettőről lesz ma szó, ami változott, és ami nem. És közben pedig megérthetjük, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi életünkhöz. Először tehát, ami nem változott. Pál szenvedélyesen érvel az ellen, hogy az üdvösséghez, az örök élethez szükség van arra, hogy valaki zsidóvá legyen, vagyis a zsidó törvényeket betartsa. És a legfontosabb érvként Ábrahámot hozza föl, a hit ősatját. Valószínűleg azért mondja el azt, hogy őt hogyan fogadta el Isten, és vele hogyan lépett szövetségre, mert a tévtanítók is ugyanúgy Ábrahámot hozták föl érvnek, hiszen ő volt az első, aki körülmetélkedett, aki ezt a törvényt megtartotta. Úgyhogy Pál ellenük fordítja ezt az érvet, és azt mondja, Ábrahámmal azért lépett Isten szövetségre, mert egyszerűen hitt Istennek. Amikor ígéretet kapott tőle, azt elhitte neki. És aki pedig ugyanezzel a hittel, ezzel a bizalommal, ráhagyatkozással viszonyul Istenhez, az már ehhez a szövetséghez tartozik. Aki Krisztust hittel elfogadja, az örökli mindazt az áldást, amit az ember Isten közösségében kaphat. Ez tehát Isten terve az ember megmentésére, a hit, a Krisztusban való hit. És ezt egy olyan végrendelethez hasonlítja Pál, amit nem lehet már módosítani, érvényteleníteni. Kissé értelmetlennek tűnhet számunkra ez a vita, mert a mi ajtónkon nem kopogtatnak zsidó misszionáriusok, hogy metélkedjünk körül, vagy tartsuk meg a szombatot. Viszont az a kérdés, hogy mi az, ami változott, az tényleg érint minket is. Nem egyszer hallottam már, vagy akár én is feltettem olyan kérdést, hogy miért tűnik Isten egészen másnak az Ószövetségben, mint mondjuk az Új Szövetségben. Az Ószövetségben olyan, mintha több lenne az elvárás, a parancsolat és a következetes ítélet. Máshogy működött akkor Isten, vagy hasonló kérdés az is, hogy hogyan juthattak a mennybe az emberek, mielőtt Jézus eljött, hogyha arról beszélünk, hogy Krisztusban kell hinni. És lehet, hogy csak ki akarjuk simítani ezeket az ellentmondásokat, de valójában ezek mögött, a kérdések mögött azt is keressük, hogy mennyire megbízható Isten, mennyire változékony, ugyanaz az Isten, mint akiről a Bibliában olvasunk? Mi az, ami megváltozott? És a rövid válasz az, hogy Isten nem változott. Ő ugyanolyan hűséges, szeretetteljes, igazságos és kegyelmes ma is, mint amilyen Ábrahám idején volt. És ugyanazzal a szabadító szeretettel munkálkodott Jézus Krisztusban, mint amikor a zsidó népet kiszabadította Egyiptomból, amiről az előbb hallhattunk is az igében, amikor a 10 parancsolatot megkapták. És ma ugyanúgy nem vár el tőlünk többet, mint hogy a bizalmunkat ő belé vessük, hogy mindent őtőle várjuk. Ez nem változott. Olyannyira igaz ez, hogy amit a reformációkor kiemeltek, nagy hitigazságokat, és amit forradalminak hatott, az valójában ugyanez az igazság volt. Ugyanúgy a Krisztusban való hitet hirdették. Mert a reformáció nem arról szólt, hogy valami újat mondjanak, és jól felborítgassák az asztalokat, nem ilyen értelemben volt megújulás, hanem az alapján újultak meg, ami változatlan maradt, az evangélium alapján, ahhoz igazodtak. És nekünk is ez a lehetőségünk, hogy ez szerint a változatlan igazság szerint megújítsuk az életünket. Rendben, de akkor mihez kezdjünk az említett ószövetségi részletekkel? A 10 parancsolatot még talán nem vitatjuk, hiszen erre épül a legtöbb emberi törvénykezés, de mi van a többi törvénnyel, vagy az erkölcsi tanításokkal, az ítéletekkel? Ezekhez mi hogyan tudunk kapcsolódni? Mi az, ami ránk vonatkozik? Pál felel ezekre a kérdésekre. Míg mi azt mondanánk, hogy hát a törvény azért van, hogy az emberek betartsák, addig ő valami egészen megdöbbentőt mond. Azt mondja, hogy a törvény a bűn miatt van. De nem csak olyan értelemben, hogy a bűnt megbüntesse, hanem furcsábban fogalmaz, azt mondja, hogy a bűn hatalma alá zár be. És hogy jobban érthető legyen ez, egy képet, egy hasonlatot hoz az apostol. Azt mondja, hogy Isten törvénye olyan, mint egy nevelő, egy tanítómester. Az eredeti szövegben az van, hogy pedagógus. De a mai kedves tanítónénikkel ellentétben, akkoriban ezek a tanítók rabszolgák voltak, és közelről sem úgy emlékeznek róluk az iratok, hogy ez egy ilyen kedves tanítónéni lett volna, sokkal inkább a szigor és a fegyelmezés volt az eszköze. Ennek a nevelőnek a feladata az volt, hogy a rábízott gyermekekkel megismertesse az életnek a kereteit. És nyilván addig tartozott hozzá a diák, ameddig nem teljesített, amíg el nem sajátította a tananyagot, amíg nagykorúvá nem lett. Ilyen az Isten törvénye. Megismerteti velünk az élet kereteit. Segít különbséget tenni jó és rossz között. És rámutat a bűnre, hogy mi az, ami nem fér bele Isten szerint az életbe. És olykor kemény, olykor szigorú, olykor kérlelhetetlen, de a mi javunkat akarja, az ember javát akarja. Viszont mi az, amit nem ad meg a törvény? Mi az, ami miatt bezár? Mi az, ami hiányzik? Pál azt mondja, hogy nem ad életet a törvény. Nem ad örök életet. Megmutatja a bűnt, a hibát, a torzulást, de kijavítani nem tudja azt, helyrehozni. Nem ad bocsánatot a bűnre. Vagyis hiába akarom én megtartani Isten törvényét, vagyis hiába vagyok nagyon erkölcsös, nagyon hívő, sokat szolgáló ember, attól még nem kerültem közelebb Istenhez. Vagy hiába számítok én becsületesnek az életben, a bűn, az Istentől való elszakítottságom az nem oldódik meg ennyitől, mert az csak Krisztus oldja meg. Ezért van ő rá szükség. Isten tehát ugyanaz, aki mindig is volt, és ugyanúgy hit által fogad minket a kegyelmébe. Mi az, ami viszont változott Krisztusban? A rövid válasz az, hogy minden. Igen, Pál először amellett érvel, hogy Isten ugyanúgy fogadta el az embereket Jézus eljövetel előtt, mint után, de arról is ír, hogy valami egészen új lépett érvénybe, amikor Jézus eljött. És a fordulópont ebben a történetben, ebben a nagy történetben az Jézus Krisztus üres sírjánál van. A halál legyőzésekor, a feltámadáskor. Egy olyan törvényt győzött ott le Jézus, amire senki más nem volt képes addig. És Jézus Krisztus valódi bocsánatot, valódi újrakezdést szerzett a világnak, mindenkinek, aki benne hisz. Ez így nagyon szép, jól hangzik, egy ilyen általános igazság, de Pál egészen konkrét és személyes síkon gondolkodik. Nem nagy általános fogalmakat akar átadni, megtanítani, hanem a hétköznapi életre akar tanítani. Mert mi az, ami változott Krisztus óta? Erre történelmileg is mondhatnánk példákat, hogy az egyház létrejötte és hasonlók, de az igazi változás abban az emberben történik, aki Krisztusban elkezd hinni. Egyéni, a személyes életünkben is beszélhetünk Krisztus előttről és Krisztus utánról. És mielőtt elengednénk ezt a gondolatot, hogy most arra gondolok, hogy a Krisztusban való változás az mindig radikális és ilyen szélsőségesen nagy vágás az életben, ami van, akinél így történik, addig itt nem ez a fókusz. Nem kell padlót fogjunk ahhoz az életben, hogy rájöjjünk, hogy Krisztusra szükségünk van, és elkezdjünk benne változni. Hanem miről szól itt Pál? Hadd idézzem őt. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Gyönyörű, szinte költői ahhoz, ahogy fogalmaz, és három változásról beszél itt Pál. Az első, hogy Krisztusba keresztelkedtetek meg. Sokszor elfelejtjük, de valójában a keresztségnek az a lényege, hogy úgy kerülünk Istennel kapcsolatba, szövetségbe, hogy Isten megbocsátja az én bűneimet. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy valaki a megkeresztelésekor ezt így tapasztalta, de erre az igazságra mutat az a szentség. Kibővítve, kicsit bővebben fogalmazva, talán még jobban értjük, Krisztus halálába keresztelkedünk meg. Vagyis ez azt jelenti, hogy azonosulok azzal a Krisztussal, aki a kereszten kínhalált halt. Azt értem meg, azt élem át, hogy Jézus Krisztus halála az én halálom lett volna. Az én bűneim miatt volt arra szükség. És az az ítélet, ami rettenetes és embertelen, ami Krisztus érte, az az enyém lett volna. De ő magára vette, és a sajátjává tette. Jézus azonosult velem bűnössel. És ha én ezt hitben komolyan veszem, akkor enyém lesz az a tisztaság, ami az övé volt. Luther Márton ezt így fogalmazza meg. Krisztus azzá lett, ami nem volt, bűnössé. Hogy én azzá lehessek, ami én nem voltam, igazzá. Ez tehát az első változás a keresztény élet kiinduló pontja. Hogy Krisztus halála az enyém lesz. És ebből következik a második változás, Krisztus felöltözése. Ez ugyanehhez, ennek a folytatása. Isten az én bűneimet megbocsátotta, és én ezért egyre inkább Jézusra akarok hasonlítani. De nem csak akarok, hanem ez elindul, ez történik Isten lelke által. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki elkezd dolgozni egy cégnél, aminek van egy bizonyos arculata, értékrendje, akár dresszkódja, hivatali egyenruhája, és mindezzel azonosul, elsajátítja. Ez nem azt jelenti, hogy eltűnik az egyénisége, hogy ő csak egy lesz a sok alkalmazott között, inkább azt jelzi ez az azonosulás, hogy fontos számára az a hely, ahol dolgozik, büszke rá. Vagy egy másik példa a gyermekek világából, azért szeretnek jelmezt felvenni, mert azonosulnak azzal, akiről mintázták a jelmezt. És aki Krisztust ölti fel magára, az egyre inkább rákezd hasonlítani. Az indulataiban, a konfliktus kezelésében, szavainak a megválogatásában, a pénzügyeinek kezelésében minden krisztusi lesz. És reggelente nem csak ruhát vesz magára az ember, hanem Krisztust is. Végül pedig Pál arról ír, hogy a Krisztusban történő változás harmadik következménye, hogy bizonyos emberi különbségek nem lesznek többé fontosak. Olyan különbségek, amik egyébként sokszor konfliktusok forrásai is. De nem arra gondol, hogy keresztények között nincsenek különbségek. Igenis van különbség abban, hogy honnan származunk, milyen a nemünk, a társadalmi helyzetünk és stb. Arról ír Pál, hogy akik Krisztust öltötték magukra, azok ugyanannál a cégnél dolgoznak. Ugyanazzal igyekeznek azonosulni. A maguk egyéni életében. És tudom, hogy sánta ez a céges példa, mert Krisztus nem egy ilyen eszme, amivel vagy egyetértek, vagy nem, hanem Krisztus az, akivel személyesen kapcsolatba léphetek. aki engem személyesen szeretne megszólítani, és aki értem személyesen jött el. És az én életemet akarja elsősorban megváltoztatni. Arról hallottunk tehát ma, hogy mi az, ami nem változik, és mi az, ami igen. Láthattuk, hogy Isten nem változott meg. Ugyanúgy kínálja a kegyelmét, és ugyanúgy hittel el lehet ezt fogadni. Ami viszont mindig változik, az az én életem. A te életed, az enyém, a mi életünk, hogyha Krisztusban hiszünk. Még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ez a változás, ez nem mindig, vagy nem minden szempontból jó és könnyű. Nádasdy Ádám kortárs költő egy a zuhanás képéhez hasonlítja. Ő így fogalmaz. Átzuhanni, az fáj. A változás szűk száján átcsúszni, az horzsolás. Viszont olyan fájdalommal tud együtt járni ez a változás, ami életet szül számunkra. Isten erősítsen meg bennünket, ha éppen ilyen vagy egészen más változásokat élünk meg, és legyen biztos alap számunkra az, amit Pál ír, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te halálodat. És köszönjük neked, hogy nem csak életet adtad értünk, hanem te legyőzted a halált. Te feltámadtál. És köszönjük neked, hogy akik benned hiszünk, azoknak megadod ezt a feltámadást. Köszönjük neked, hogy te vállaltál minket, és a mai napig vállalsz minket, hogy neked számít a mi életünk, neked fontos, hogy hová tartunk. Köszönjük neked, hogy te formálni akarsz minket. Köszönjük, hogy ma is felhívtad a figyelmet arra, hogy te benned annyi minden megváltozhat az életünkben. És így hozzuk eléd mindazt, amiben szeretnénk, hogy változás álljon be. Kérünk, hogy a te megújító, újjáteremtő szereteteddel formáld át az életünket. Kérünk azért, hogy ha gyász van a szívünkbe, formáld át, vigasztalj meg bennünket. Köszönjük, hogy te együttérző vagy, te ismered a fájdalmat, a veszteséget. Köszönjük, hogy velünk vagy a bajban, a bánatban. És köszönjük, hogy te vagy az, aki egyedül olyan munkát tudsz végezni a mi életünkbe, ami másoknak is áldássá lesz. Urunk, hihetetlen, hogy te azokat, akik benned hisznek, felhasználod arra, hogy a te örömhíredet, a te dicsőséges győzelmedet másoknak is elmondják, átadják. Urunk, vágyik erre a szívünk, látjuk, hogy a világnak szüksége van erre, szükségünk van rád. És köszönjük, hogy te betöltöd ezt a szükségünket, hogy te nem fordulsz el senkitől, aki hozzád jön. Köszönjük, hogy bátorítasz minket a igéddel, hogy erősítesz bennünket a te szavaddal. Kérünk, hogy folytasd azt, amit elkezdtél bennünk, akár ma. Folytasd ezt. Hadd ismerjünk meg minél jobban téged. Hadd értsük meg, hogyan teremted újjá a romokba heverő életeket. És hadd dicsérjünk téged, a te sok-sok áldásodért. Add, hogy felfedezzük ezeket. Add, hogy ne felejtsük el ezeket. Kérünk, így maradj velünk. És kérünk azért, hogy áld meg gyülekezetünket, egyházunkat, akire bíztad ezt az örömhírt. Add, hogy ezt hitelesen tudjuk képviselni. Add, hogy erről ne mondjunk le, ennek a reménységéről, hogy te élsz, és mi is élni fogunk. És kérünk, Urunk, népünkért, országunkért, te adj nekünk olyan békességet, amiben az emberek megismerhetnek téged, aki egyedül biztos alap tudsz lenni az életben. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk, tedd áldottá számunkra ezt a napot, és a következő hetet is, add, hogy eszünkbe jusson felvenni téged minden nap, hadd tudjunk benned járni, élni. Így hívunk, hogy maradj velünk szent lelkeddel. Amen. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.